Hunyadi János dicsérete. Magyarországunknak a ma bölcs igazgatója Hunyadi János, midőn Zimonyi várban halálos betegségben feküdne, hozzája jött Kapisztránus János. Az odagyűlt magyarok azt súgták egymás fülébe. Istenem, minő nagy igazgató! Minő nagy vezérő, minő sok győzelme volt a törökön. Ugyan miért kölletik az ilyen nagy magyarnak meghalni? Ezeket halván a haldokló vezér. Csuda dolog, úgy mond, feleim, hogy azt veszitek fel dicséretemre, amelyet én nem magamnak, hanem vagy a szerencsének, vagy katonáim bátor lelkének köszönhetek. Holtom után dicsérni akartok, azokért dicsérjetek, amiket magam cselekedtem. Ezek pedig azok, hogy életemben hazámat mindenkoron szerettem, hogy életemnek napjaiban senki fiával igazságtalanságot nem tettem. Álljon elő az az özvegy, ki én miattam gyászba öltözött volna. Álljon elő, ki szemembe mondja, hogy valaha hazám ellen dolgoztam. Dugonics példabeszél. A csukamáj. A magyaroknál pénteki napra bőjt van rendelve, mert egykor eltántorodtak a keresztény vallástól. És aznap oly szorosan megtartják a bőjtöt, mint a 40 napit. Mert nem csak a hústól, de a sajtól, tejtől és tojástól is tartózkodnak. Magyarország a legjobb halakkal bűvelkedik, mert a Száván, Dráván, a Dunán kívül halban gazdag folyói vannak, ilyen a Tisza. Nem igen széles, de mély folyam, oly gazdag halakban, hogy miként a körüle lakók tartják, két része a folyónak víz, a harmada pedig hal. De ez a pornép véleménye. Azonban igaz, és gyakran láttam magam is, hogy abba a folyóba hálót sohasem vetnek hiába, mert egy néhány és pedig nagy halat mindig húz. Azon kívül vannak tavai, halastói és egyéb vizei, szintén a legjobb, és más országokban ismeretlen halakban bővelkedők. Ugyanis gyakran fordulott elő egy nem nagy fajta hal, mert súlya 3-4 fontot ritkán halad meg, húsa tiszta, fehér, feje nagy, pikkelytelen farka, mint az angolnái, íze kellemes. A magyarok menyhalnak hívják. Mi olaszok meg most magyar angolnának nevezzük, mivel Magyarországban a miénkhez hasonló angolna nincs, és a magyar angolna Olaszországban sehol sem tenyészik, csupán a Komói tóban, és ott sem honos. Mert, amint mondják, a ma dicső milánói herceg hozatta Magyarországból, és vetteté a tóba. Ezt pedig azért mondom el, nehogy azt higgye valaki, hogy a pénteki bőjt Magyarországban igen terhes. Egyéb halai közt jó és nagy faj a csuka. Húsa Magyarországban tömött és fehér, és a hal oly hosszú, hogy többnyire megüti az emberi termetet. Húsa minden halé között a legegészségesebb, de legízesebb része a mája. Mert a csuka mája, ha nagy, a fejedelmi étkek közé tartozik. A király asztalnál feltűne nekem, hogy Mátyás király soha nem vette ki az elébe tálalt csuka májat, mert a közasztal becsesebb étkeit az előkelőbbeknek szokás fenntartani. Senki nem bátorkodván hozzányúlni, egy elmés, merész ember megkérdezte a királytól, miért nem eszi a szép és jól elkészített májat, hiszen a csuka máját világszerte királyi éteknek tartják. A király ezt felelte. Ne higgyétek, hogy ne volna kényes a kedvest a kelletlentől megválasztó ízlésem. Ugye a csuka májhoz sohasem nyúltam előttetek, az egy erős elhatározás következése, melyet gyerekkoromban tevék föl magamban. Két ember ugyanis szemem láttára ment a fogadóba, és a csaplár egy jókora csukát tett eléjük, s a hal testéhez képest nagy és igen jó májjal. Egyikük félretéve minden illedelmet, az egészet maga elé vette, hogy megegye, míg a másik haragra lobbant, és a maga részét követelte, mert a vendégek elé tálalt étkek közösek szoktak lenni. A két ember mocskolódni kezdett, és a szitkok után fegyverhez nyúltak, s végre megsebezvén egymást, az egyik azonnal, a másik csak hamar reá kimúlt. Emiatt én gyermek a csukamájtól úgy elundorodtam, látván, hogy a hal mája két ember halálának okozója lett, hogy később irtóztam tőle, mert eszembe jutott a szerencsétlenség, melynek indítója volt. Hogy kellemes ízű, arra emlékszem, mivel a marút eset előtt gyakran ettem. Galeotto. A csóri csuka. De talán mégsem beszél igazat a tudós Galeotto. Mert Mátyás király igen szerette a csukamáját, nem úgy irtózott volna tőle, amit bizonyít ez a kis história. Mátyás király megszállt egyszer Csór Fejér megyei falu fogadójában, és csukát rendelt. Mikor a halat föltállalták, rögtön meglátta a király, hogy a mája nincs a tálon. Hát a mája hol van? Kérdezte. Ez csóri csuka, felelt a fogadós, aki maga is igen kedvelte ezt a fejedelmi falatot. A csóri csukának pedig nincsen mája. Ez pedig palotai pálca, szólt erre Mátyás. A palotai pálcának pedig nincsen száma. A csukamáj legott az asztalon termett. Dugonics András után. Mátyás király és a tettető. Meglátott Mátyás király egy valakit, ki fekete öltözetben és hosszúra növesztett szakállal gyászolt. Ez ember kapzsiságát és fukarságát tapasztalatok után ismerte a fejedelem. Gyászolta pedig megholt testvéreit, kiknek javait örökséggyanánt már birtokába vette. A javak miatt az élőkkel hosszasan pörlekedett volt a király előtt. Magához szólította a király az embert, és úgy tett, mintha a gyászruha okát nem ismerni. Miért vagy ilyen bánatos és gyászos? Kérdezte tőle. Az sírásra fakadva válaszolt. Testvéreim halála miatt. Erre a király. Ugyan mondd meg, későn búsította meg téged ez a halál, vagy korán? Mert hosszas betegség gyötrötte volt őket. Későn, felelte Amaz. Mondd a király. Így gondoltam én is, mivel hogy azt kívántad, bár meghaltak volna régen, hogy javaikat tovább bírtad volna. De most gyötrődöl, gyászolsz, és szakált növesztesz, hogy testvéreid vagyonában oly soká nem ülhettél. Elpirult az ember, és a színlelt könnyeket elfojtotta Galeotto. A királyok vitézsége. Egyszer arról folyt a beszélgetés, hogy a hajdankorban nagy tisztesség volt a hadseregek vezéreinek megvívniuk, és ennek bizonyítékául Titus Livius e szavait idézték Brutus konzulról és Arunsról, a Tarquin király fiáról. Arunsz megsarkantyúz zalovát, bősz haraggal maga a konzul ellen fordítja. Észrevette Brutus, hogy neki tart. Díszes volt akkor maguknak a vezéreknek nyitni meg a csatát. Áhítva állt hát a viadal elé, és oly áldáz indulattal csaptak össze, hogy egyik sem gondolván saját teste födözésére, mindketten kölcsönös döfés által a pajzson keresztül átveretvén, a két dárdán csüngve élet nélkül hanyatlottak alá lovaikról. Livius ez elbeszélésére felsóhajtott Mátyás király. Már most is szokásban volna ez, hogy a vezérek viadala a nagylelkűs bajnok fejedelmeket kimutatná, s kitárná némelyeknek gyávaságát, akik hivalkodva s otthon ülve, nem csatázva, a hadi vitézséget magasztalják, megtudnok biztosan bölcsességből vagy gyávaságból rejtőzik-e sudba nagy része azoknak, kiket az értetlen sokaság égig emel. Galeotto. Mátyás király szavajárása. Szavajárása volt Mátyás királynak. Három dolgon nincs mit kapni. Az újraforralt levesen, a kiengesztelt baráton, és a szakállas asszonyon. Galeotto. Mátyás király csodálatos sajátsága. Csodálatra méltó természetet ismertünk meg Mátyás királyban. Nem, de hihetetlennek látszik hadizaj közepette ágyudörgés között táborban nyugton aludni, otthon meg a legteljesebb csendben, kamarásainak legkisebb neszére vagy suttogására sem szenderedni el soha. Mert mikor Szerviában Szebesztumot, melyet némelyek Szeverinumnak, mások Sabácnak hívnak, ostromlotta és bevette, midőn az erőművek nagy robajjal sújtogatták a köveket a falakhoz, a föld reszketett, és a sátorok rengtek, sokszor elnyomva az álomtól feküdt, és a legcsekélyebb suttogás, bármint kifáradva nyugodott is, fölébresztette. Mert a suttogás és halkbeszéd fölkelté, kit az emberek rivalgása és az ágyuk dörgése elszenderített. Ami valóban álmélkodásra méltó volt. És ne is tulajdonítsa ezt senki gyanakodásnak vagy aggodalomnak, mert ugyanígy történt mindenhol, miként számtalanszor tapasztaltuk, Galeotto. Mátyás király Árpád árul. Mátyás király, midőn egyszer szembeszállott volna táborban a török császárral, török ruhába öltözék másodmagával, és meg elegyedik azokkal, kik élést visznek vala a török táborba. És midőn bement volna a török táborba, napestig ott Árpád árul vala, nemigen messze a császár sátorához. És mikor a császárnak felviszik vala az ebédet, mind megszámlálá a tál étkeket. És mikoron visszajött volna az ő táborába, másodnap levelet ír a török császárnak mondván: Aggebül őrzesz táborodban, mert tegnap mind ott ültem sátorod előtt, és Árpát árultam, s mind megkémlettem táborodat. Hogy pedig ne kételkedjél ebben, ennyi számú tál étkeket vittenek feltennéked ebédre. Hogy ezt török császár levélből megértette volna, igen megijedt, s másodnapon virradóra kioroszkodik táborából, és elméne Mátyás király előtt. Heltai Gáspár krónikája. A három kérdés. A gazdag főurak minden lépten nyomon unszolták Mátyás királyt. Ki megürült jószágért, ki hivatalért. Egyszer kivitte őket magával a szántóföldek közé. És amint ott járkálnak, szemébe tűnik öreg paraszt, aki négy ökörrel szántogatott csendesen. Mátyás megismerte a pórt. Egykori hű katonája volt ifjúkorában, és furfangos ötleteire még a táborból emlékezett. Megszólította őt szíves leereszkedéssel. Hát, jó öreg, messzi van-e még a messzi? Bizony, nagyságos uram, csak az ökröm szarváig. Hát aztán... Hány még a 32? Bizony már csak 12. De azért meg tudnál még most is fejni 3 vénbak kecskét? Megbizén, nagyságos uram! A király nevetve ment tovább. Mikor azután a királyi várba visszakerültek, azt mondta a vele volt 3 főúrnak: Noha azt akarjátok, hogy kívánataitokat teljesítsem, hát fejtsétek meg nekem azt a 3 kérdést válaszaival együtt. Addig is ne alkalmatlankodjatok a kérelmeitekkel. 3 főúrnak természetesen nem volt elég való gondja, mint hogy fölkeressék az öreget, és körülfogják, hogy mondja meg, mit jelentett az az első kérdés. Megmondom bizony 100 aranyér, szólt az öreg, akinek volt ez, hogy ingyen ne beszéljen. Megadták neki szívesen. Hát, uraim... Amíg fiatal voltam, az volt a messzi, ameddig elláttam a szememmel. De már bizony, most csak az ökreim szarváig látok, tehát csak odáig terjed a messzi. Ez helyes, mondták a főurak. De hát már most mit jelent a második kérdés? Azt is megmondhatom, de csak 200 aranyért. főurak vakarták a fejüket, de lefizették a nagy bírságot. Na hát a második kérdés azt jelenti, hogy hajdan 32 fogam volt. És most hány van meg belőle? Nem bizony már csak 12. Ezt ugyan könnyű lett volna kitalálni, gondolták az urak. De bezzeg nem úgy a harmadik kérdést, hogy oldja meg, hogy fej meg őkelme három bakkecskét, kérdezték a parasztó. Megmondom ezt is, de már csak 300 aranyért. Főurak elszörnyedtek, vonakodtak. De minthogy az öreg nem hagyott alkudni magával, megfizették a 300 aranyat. Hát, uraim, mondja az öreg, így fejem meg a három bakkecskét, hogy az imént megfejtem kegyelmeteket. Ezt értette a király ő nagysága. A három úr dörmögve ment tovább. Ön elmondták-e aztán a királynak, hogy mi volt az értelme a három kérdésnek? Azt már nem tudni. Mátyás király forrása. Jaj, azok a faragott kövek, a gyűrűs hollót viselő címerrel, amelyekből fényes palotája épült. Rég szét vannak már hányva, hanem azok a faragott kövek, amelyek a forrásvíz sziklagádorához lettek egymás fölé rakva, még most is őrzik a nevét. Ott van ez a forrás az Abaúj megyéből Tornába vezető út mellett, éppen a nagy kőhíd előtt, melyen az országút átvezet, nem messze Telkibányától. Ez a helység is híres volt hajdan arany, ezüst kincs termése felől, de a mai praktikus kor már ezt is konvertálta. Aranybánya helyett fűrészmalom, kőedény gyáradja a kenyeret. A szomszéd falvakból minden pünköst hétfőn ide gyűlnek népek uraságok a Mátyás király kútjához, s víg áldomásozás közt elmondják annak, aki még nem tudná, a Mátyás király forrásával együtt csörgedező regét. Mikoriban Giskra kalandor hadainak bolondvárait törette a király, sokat időzött maga is e tájon, hol rablócsordát, hol rőtvadat zaklatva az erdős völgyben. Ez a hűs forrás ugyanazon a sziklanyíláson zuhogott keresztül, amelyen most, és nem messze a mostani hídon túl egy patak malmot hajtott. Kérdezzétek meg a partról belehajló két kis repkényt. Ő is itt volt már akkor, ha ő nem, hát az ősanyja. Attól hallotta ő is ezt a történetet. Világszép leánya volt a vén Molnárnak. Nem olyan vaklinc, mint a többi parasztlányok, hanem olyan, mint a harmadban fürdött rózsa. Az is a vadrózsa. Csak hogy olyan tüskés is volt, mint az. Nem hagyott magával senkit legyeskedni, és nagyon válogatott benne, hogy kinek a kedvéért tűzze fel a langos hajára a sámi fejkendőt a levengős tűvel. Minden vöröntjel még csak szóba sem állt. Egy bekeleti délután, mikor nagyon öblözött a nap, Mátyás király a kíséretét messze elhagyva, egyedül vetődött a forráshoz. Ott találta a mese magában a szép leányt, kezében tartotta ez a korsóját, és búnakajtotta a fejét. Isten jó nap, te erdők rózsája, szólítá meg a király. Mit vesztettél el, hogy úgy földnek adtad a szemedet? Fölrezzent erre a leány, és lejjebb húzva a szemére a homloktakarót, azt felej. Bizony elvesztettem valamit, ami ételt is ád, italt is ád. Meg is éltett, meg is öl, füvet éleszt, fát kitör. A király mindjárt kitalált, hogy ez a forrásvíz malmot ez hajt, kenyeret is ez ad, italul is ez szolgál, szomjat ez volt, de halálos betegé is ez tesz. Táplálja a füvet a partján, de kitöri a száfát, ha megárad. Holmi pajkos csamangók azt a mókát követték el, hogy éjszaka nagy koloncköveket hengerítettek a forrás cikója elé, és azokkal úgy elzárták a sziklaodúból kijövő pataknak az útját, hogy az most csak vékony vízsugarakban lövelt ki a nyílások között, és nem szaporított annyit a sziklamedencében, hogy meg lehetett volna benne meríteni a füles korsót. Ha csak ez a baj, mondta a király, majd segítünk rajta. És kis baltájával, amit vadász szokás szerint hátul az öve mellé dugva hordott, kivágott egy nagy, erős, fiatal száfát, és annak a dorongját neki feszíti a legnagyobb szikladarabnak, hogy majd elhengerítse onnan. De ezúttal is az ostobább volt az, aki nem engedett, a szikla mindig visszaesett a cikóba. Várj csak, majd egy másik celőkét is vágok, azzal meg te feszíted. Mikor aztán a lány is segített, a kolonc csak ugyan félre guvadt a helyéből, és nagyot gördült aláfelé. Lásd, hogy egyesült erővel milyen nagy sziklát elemeltünk ketten, mondta a király. Hely, talán még ennél nagyobb követ is elguríthatnánk egyesült erővel. A király éppen akkor özvegyen maradt és gyermektelenül. Kitalálhatja a vak is könnyen, hogy mi lehetett az a nagyon nagy kő. Csak a szép lány nem találta ki sehogy. A félre gurult szikla után azonban egyszerre nekizúdult a víztartó óduban meggyűlt patak árja. Úgyhogy a leány nem tudott átmenni a patakon. Hanyi lány ruháját össze nem akarta csutakolni. Pedig az atya már ugyan kiabált rá a malomgátról, hogy miért is nem siet. A király segített rajta, fölvette a leányt a karjára, úgy vitte át a patakon. Még akkor is vitte, amikor már semmi patak nem volt. A molnár nem ismert rá a király, a vadász úrnak nézte, olyan egyszerű volt. Kérdezte tőle, hogy nem éhese. Leültette az asztalához, és elé rakott mindenféle ennivalót, ami becsületes házától kitelt. De a királynak csak a szeme volt éhes. A nagy kínálgatásra azt felelte. Én nem szeretem a csukának csak a máját, a vadkannak csak a nyelvét, szarvasnak csak a veséjét, szép leánynak csak a szívét. Az is a java, annak helyesli a molnár. De hát van-e a leánynak szíve, kérdezte a király a szép molnár leánytól. Van, de nem lehet rátalálni. Pedig én aranyat tudnék adni érte, ha megkerülne. Aranykoronát. Korona, borona, felelt rá a leány. Nehéz főkötő az. Jobb annál a fátyolkendő. És a leány szív csak nem került meg. A király tovább ment. Ezután következett az opelni polgárleánnyal való ismeretség Korvin János történetének kezdete. Néhány év múlva újra visszakerült Mátyás király Telki bánya környékére. Már akkor a cseh kalandorokkal szent volt a béke. Giskra a maga vitézeivel beállt Mameluknak a legvaskezűbb magyarhoz, s Mátyás király a hajdani szélső baloldali ellenzékéből alkotta meg a győzhetetlen hatalmas fekete seregét. Mikor újra meglátta a forrást, eszébe jutott a szép molnár leány. Belátogatott az ismeretes malomba. A vén molnár nem élt már, a malomgazdaságot vezette a hajdani első legény. Egy rücskös, ripacsos, kancsal ragyabunkó. Ez volt a szép molnár leánynak a férje. Ugyan hogy tudtál ehhez férjhez menni, amikor engemet a királyt visszautasítottál, kérdi Hollós Mátyás a világ szépségtől. Hát úgy, hogy a király akkor kérdezett, amikor rossz napon volt. A rücskös Molnár legény pedig akkor kérdezett, amikor jó napon volt. Törjéke mondás fölött a fejüket, akik értenek hozzá. Én följegyeztem, mint régi emléket a múltból, mely mindig ifjú marad. Jókai Mór a Segítség albumban 1887. A király orra. Mátyásnak meglehetős nagy orra volt, ami nagyon jól van. Ha akar, legyen, azt mondja a kecskeméti ember. Egyszer azonban szinte vesztére szolgált az a tekintélyes orra. Valami nagy várost ostromolván, hogy annak gyöngéit kiismerhesse, maga áruhában belopózott oda. Azonban valaki ráismert, és rögtön parancsot adtak a város minden kapuinál levő őröknek, hogy vigyázzanak és ki ne bocsássák. Mátyás megtudta ezt. Hirtelen egy szekeres tót öltözetét vevé magára, elkezdett egy szekér kereket hajtani maga előtt a kapun kifelé. A kapu őr látva, hogy mind siet a tót a futó kerék után, nem állhatta meg, hogy rá ne kiáltson nevetve. Te szoszák! Akkora orrod van, mint Mátyás királynak, s azzal egy jót húzott a hátára. A király tűrte a tréfát, s csak akkor nevetett ő is, mikor már a kapun kívül volt. Kereshették aztán oda benn Mátyás királyt. Jókai Mór, Heltai Gáspár kolozsvári anekdotájának mása. Mátyás király egy trufája. Mátyás király időben menne ki az urakkal a mezőre mulatni, és meglátván egy embert, hogy Budára menne, száguldva hozzá csak ő maga monda. Bátya, hová mégy? Mondta az. Budára. Mondta ismét neki. Hová viszed aludat? Mondta erre az ember. A szekszári apát úr házasult, meg az öreg anyádat vette, s ím oda a mennyegzőbe viszem aludat. Maga az ember nem viszem vala ludat, hanem csak megőszült vala. Király ezt halván mondta ismét neki. Efféle aggebet nálunk holdal vetnek, mondta erre az ember. Nálunk is vetettek vala, de több ki nem kele benne az aggeb atyádnál. Király ezt halván nagy örömmel az urakhoz fordul, s megbeszélé nekik, mint járt volna a szegény emberrel. Azonban, hogy mulattak volna megtérének Budába, és a király nem nyughaték addig, míg nem a piacon megkeresi a szegény embert, akivel az úton beszélt vala, és megtapogatván a lónak a farát, akin az ember ül vala, mondta neki. Bátya, hogy adod-e tarka kamukának singit? Vala pedig az ember lova üsti. A szegény ember miért hallá ottan hátra fordula, és felfoglán a lónak a farkát mond a királynak. Gerbe, atyám fia a boldba, megárulok veled. Kit, hogy hall a király, bevivé a szegény embert a várba, és örök szabadságot ad a néki, megajándékozván ennek felette őt. Efféle trufái sokak vagynak a Mátyás királynak, kikről én most nem írok. Széke István krónikájából.